Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihár vagyok, a műsorvezető. Nagyon boldog 2025-öt kívánok önöknek, hiszen az utolsó világszámot hallják 2024-ben, legközelebb jövőre találkozunk majd, de ez az egy óra még izgalmas lesz, azt ígérhetem, hiszen a nagy szilveszteri kalandjaimról lesz majd szó, mert volt egy olyan időszak az életemben, amikor eljutottam hatalmas eseményekre, tényleg azokra a helyekre, ahol óriási partit csinálnak szilveszterkor, Rióba, a Copacabana fővenyére, vagy éppenséggel a dubai szilveszteri tűzijátékot is láthattam, de New Yorkban is szilvesztereztem. Az 1990-es évek végén kezdtem el megszervezni magamnak azt, hogy minél több helyre eljussak. A legtöbbször egyébként az utcán szilvesztereztem, tehát a Copacabana a fővenyén, vagy éppenséggel New Yorkban a Times Square-en, tehát nem egy partira fizettem be, hanem eljutottam a kapcsolatrendszeremnek köszönhetően. Hát akkoriban még, hogy ha valaki mondjuk könyvet írt a világ híres szállodáiról, vagy éppenséggel egy menő magazin a Golf Digestnek a főszerkesztője, hát az még nagy dolognak számított. Hát minden esetre sikerült olyan településekre eljutni, ahol tényleg mindent beleadtak szilveszterkor. A világ leghíresebb szilveszteri partia talán a New Yorki, és ide is eljutottam egyszer. Meg kell mondanom, hogy legközelebb akkor mennék el ide, hogyha valóban lenne annyi pénzem, hogy az itt lévő szállodák közül abba elmehetnék, amelyiknek kellemes kis fűtött kis éttermében van egy ablak melletti hely, és akkor innen csodálnám azt, hogy mi is történik a Times Square-en, mert hát egyébként brutális volt. Tehát talán 15 éve lehetett, és New York tényleg a két ünnep között, karácsony és szilveszter között elképesztően zsúfolt. 10 millióan élnek durván itt, és hát majdnem ugyanennyi turista érkezik ide. Az azt jelenti, hogy a Fifth Avenue-n, a legnagyobb sugárúton nem is megy már autó, mert nem férnek el, és az emberek is oldalazva közlekednek, olyan sokan vannak. A Times Square-re durván 60 ezer ember fér be, következőképpen nem fér be mindenki a Times Square-re, azok közül, akik szeretnének itt szilveszterezni, és előtte, az előző napokban még a Times Square múzeumban, New Yorki múzeumban lehetett kis cetlikre felírni a kívánságokat, és azokat egy hatalmas nagy gömbbe tették. Aztán, amikor már a gömbbe nem fért több cetli, akkor még más helyekre is elvitték egyébként a cetliket, és más helyekről is szórták a későbbiekben az emberek közé, mert ugye ez a nagy attrakció éjfélkor ugye New Yorkban. De a Times Square-re végül is úgy lehetett bejutni, hogyha valaki előző nap délelőtt odaállt. És voltak ilyen privilegizált karámok, vasrácsokkal elkerített területek, közte pedig csak rendőrök voltak, meg ilyen menekülő folyosók voltak kialakítva. Tehát volt mondjuk, nem tudom, 8-10 karám, abban a karámban mindenféle előjogokkal rendelkező emberek bemehettek, és hátul pedig gyülekezhetett a tömeg, de hátul is csak addig, ameddig ugye normálisan elfértek az emberek, de nagyjából olyan fél-kettő körül már nem lehetett bemenni aznap. És hát a gyakorlat az az, hogy ha valaki oda fél-kettőkor oda ment, akkor éjfélkor ott állt, onnan el nem ment. És nem voltak mobil WC-k, nem volt lényegében lehetőség arra, hogy valaki elmenjen a dolgát végezni, tehát a biztonsági előírások olyan szigorúak voltak, már akkor is, hát gondolom azóta még szigorúbbak, hogy rendkívül oda kellett figyelni arra, hogy most akkor hogyan is fogjuk ezt megoldani, és étlen szomjan, meg mosdó nélkül miként mennyit bírunk ki. Hát minden esetre én erre akkor döbbentem rá, amikor 3-4 tájban már esélyem nem volt, hogy bejussak a Times Square-re. És egy nagy előnye volt annak, hogy ott laktam a lezárt körzeten belül, hogy viszont beengedtek az első ellenőrzési ponton. Mert hogy volt egy szobakártyám, ha megmutattam a szobakártyámat, hogy milyen hotelben vagyok, és az a lezárt szakaszon belül volt, akkor ugye átengedtek. És hát így is történt, hogy volt egy folyosó, hogy elmehettem odáig, ahol lakom, ami nem a Times Square-en volt, hanem jóval-jóval kijebb, de szerencsére pont abban a zónában, hogy még bemehettem így a Times Square-en átvezető folyosóig. És a Times Square-en vezető folyosón rendőrök kísértek minket, és nagy tömeg volt, mert összegyűjtötték, hogy hányan akarnak így átmenni, és akkor nem tudom, azokat így felvezették, meg volt egy levezető rendőrész. És láttam azt, hogy a csapatból, akik így átmegyünk, nagyon sokan nem velem tovább mennek át az úton, hanem az egyik ilyen privilegizált karám, ilyen elkerített rész felé mennek. És akkor én is hozzájuk csapódtam, és hát egy az egybe úgy bementünk egy ilyen kis elkerített részbe, és gond nélkül beengedtek minket, hát nem nézték meg egyesével ott, hogy a 30-40 ember, aki oda be akar menni, az most kicsoda, úgyhogy sikeresen be is jutottam oda. És kiderült egyébként, hogy mindenféle amerikai veteránok hozzátartozói voltak ott, akiknek külön fenntartottak egy ilyen kis részt, meg volt egy külön karám a helyi önkormányzatnak, a dolgozóinak, és a többit azt nem tudom, mert azt nem sikerült megállapítani, de minden esetre bejutottam este 5 óra körül egy ilyen kis elkerített karámba. Hát ez csodálatos dolog volt. A dolognak egyetlen egy negatívuma volt, hogy nem tudtam kimenni mosdóba, mert nem tudtam volna visszajönni, meg hát nyilván inni se lehetett semmit se. Bár hoztam magammal ugyan indivalót, de nem mertem egy kortyot se inni, mert féltem attól, hogy hát végem lesz, mert majd nagyon kell majd mosdóba menni. 5-től egészen éjfélig ott áldogáltam ebben a karámban, és irdogalmatlanul hideg volt. De hát fáztam, minden bajom volt, és 5-től 8-ig semmi nem történt. 3 órán keresztül csak álltam, és vártam, hogy majd valami fog történni. 8 órakor kezdődtek az attrakciók, ami abból állt, hogy 8-kor, 9-kor, 10-kor és 11-kor is fellépett egy híres sztár, és 15 percig énekelt. És közte pedig a CNN kérdezgette azokat az embereket, akik ott voltak a karámban, hogy mit is szeretnének a következő évben. De összességében 8-kor volt egy híres fellépő, annak nagyon örültem, mert ott jött el előttem szinte, tehát ilyen karnyújtásira volt Miley Cyrusnak a bundácskája, a fehér bundája. A mai napig emlékszem, hogy ugye a Hannah Montanát játszó színészt milyen közel volt ott, és akkor egy pazar előadás, de mondjuk tartott 15 percet, 1 vagy 2 vagy 3 számot maximum énekeltek el, és utána 45 percig megint semmi nem történt az ég alatt a világon. Tehát nem volt folyamatos műsor, úgyhogy azért nem azt mondtam, hogy az évezred partia úgy, hogy meg sem mozdulhatok, és ott állok egy karámba. Minden esetre, hát 4x15 percig tényleg a világ legnagyobb sztárjai adták elő a csodálatosabbnál csodálatosabb dalokat, meg valóban fantasztikus élmény volt, de hát ezért ennyit szenvedni, hát azért azt gondolom, hogy még egyszer nem szeretném. Minden esetre éjfélkor, már nagyon vártam az éjfél, de éjfélkor tényleg hatalmas tűzijáték volt, a felhőkarcolók tetejéről lőtték a gyönyörű rakétákat, és mellette az egyik felhőkarcoló tetején elindult fölfelé a hatalmas gömb, és kinyílt, és akkor a kívánság cetlik ráborultak a Times Square-en áldogálókra, de nem csak az egyik felhőkarcoló tetejéről, hanem több más felhőkarcolóról is dobáltak még ilyen nagy kívánságcetlis ládákból kívánságcetliket, mert hogy irgalmatlan mennyiségű ilyen gyűlt össze, és aztán mindenkire ezt így rászórták, és valóban gyönyörű látvány volt, ahogy a fényben kavarognak a kívánságcédulák milliói. És össze is szedtem párat, kíváncsi voltam, hogy az amerikaiak ugyan már mit kívángatnak, és hát azt kívángatták, amit így nagyjából el tudunk képzelni. A legtöbben egyébként több pénzt kívántak a következő évre, utána jött az egészséget, és a harmadik pedig, hogy szerelmet vagy kapcsolatot. Úgyhogy ezt a 3-at kívánták leginkább a következő évre maguknak, és hát jó sokat el is tettem, és hosszú ideig őrizgettem ezeket, amíg a feleségem ki nem dobta. De azzal együtt azt gondolom, hogy a New York-i szilveszter tényleg felejthetetlen volt, de hát úgy felejthetetlen, hogy még egyszer nem csinálnám meg, mondom csak akkor, hogyha így van annyi pénzem, hogy akarok annyi pénzt rászánni helyesebben, hogy én most akkor bemegyek oda egy szállodába, és akkor a szállodából nézegetem ezeket a csodás eseményeket, vagy meghívnak, de úgy, hogy magamtól ott kiálljam ezt a 7 órát, és nagyon-nagyon hideg van ilyenkor New Yorkban, tehát sokan azt gondolják, hogy hát az óceán az ugye fűt télen, hát nem tudom, hogy New Yorkban hogy van, de akárhányszor voltam itt, irgalmatlanul hideg volt mindig télen. De olyannyira hideg, hogy ilyen -6, -7 fok, és hozzá egy kis szél, tehát pont annyi, hogy rendkívüli módon fázzak. Egyébként érdekes az, hogy miután vége volt a szilveszteri partinak, úgy volt, hogy akkor elsőjén még egy kicsit pihengetünk, és aztán másodikán hazajövünk, és akkor a hóesés volt, hogy másodikáról az összes gépet törölték. És végül 6-ig vagy 7-ig még itt maradtam kint. És ami külön érdekes volt, hogy ez az időszak nagyon szép volt, mert semmilyen tervezett program nem volt. A British Airways kifizette a szállást, és igazából annyit kellett csak tennem, hogy olyan dolgokat néztek meg, amit korábban nem néztem meg. Úgyhogy megnéztem Brooklynnak az összes nevezetességét, a botanikus kertet Brooklynba, egy ilyen kis vasút ment körbe az érdekes növények között, nagyon tetszett, Harlembe elmentem egy helyi kocsmába, akkor egy nagyon furcsa darabot is megnéztünk. Egy régi szállodát, egy 7 emeletes szállodát alakítottak át színházzá, de úgy, hogy mindegyik emeleten játszottak a színházban, kvázi úgy, hogy igazából mindegyik szobában történt valami. Mi kaptunk egy állarcot, és aki nem volt állarc, az volt a színész. És az egyik szint mondjuk a temető volt, a másik szint a kocsma, a harmadik szint a közösségi tér, vagy bármi más, és mindenhol más és más történt. És nekem az volt a dolgom, hogy szintről szintre mászkáljak, figyeljem, hogy ott éppen mi történik, és összerakjam, hogy miről szól a darab. Azt úgy is meg lehetett csinálni, hogy egy szereplőt kipécézek, és akkor amerre megy ő, ugye a szintek között, ugye ők átjárhattak, mindig követem, és akkor utána megyek, meg úgy is meg lehetett csinálni, hogy egy szinten ott maradok, és akkor megnézem azt, hogy ott mi történik. De azt tetszett az egészben, hogy ugye 7 szintről beszélünk, és rengeteg teremről, és azt hiszem, hogy talán az 1900-as évek első felében játszódott a darab, és érdekességképpen én bementem az egyik szobába, akkor, amikor éppen egyetlen egy színész se volt benn, az volt a könyvtárszoba, és akkor, na gondoltam, ez biztos, ezek ilyen kamukönyvek, és igazából nincs is könyv, hanem csak valami kis műanyag, és levettem így a polcról, megnézegettem, és mindegyikben benne volt, hogy nem tudom, 1917. Na mondom, jó, akkor megfogom őket a szemetessel, mert volt a sarokban egy szemetes, és kerestem rajta a Made in China feliratot, de nem találtam, mert hogy a szemetes is fémből volt, és rá volt írva, hogy tudom, 1930 vagy 20, vagy nem tudom mi. Tehát annyira teljes volt az illúzió, hogy mindenre gondoltak, az apróságra is, hogy ha ott valaki véletlenül betévedt saját maga, mert ugye arról szól a történet, hogy össze-vissza csatangolnak a nézők, és figyelik azt, hogy éppen mi történik az adott emeleten, akkor teljes legyen az illúzió. És teljes volt az illúzió. Aztán úgy lett vége az egésznek, hogy a minden színész lement a földszinti aulába, és hát nyilván előbb-utóbb már untuk az üres szobákban való mászkálás, és akkor mi is lementünk oda, ahol van történés, ez pont lent volt, és hát lent volt valami katartikus végjelenet, és aztán valaki, ahogy lehet, összerakta magába a darabot, majd hazament. Aki nem tudta összerakni, az meg még egyszer megnézte mondjuk pár nap múlva, vagy még kétszer, és akkor előbb-utóbb kiderült, hogy miről is szólt. Ilyen dolgokra is volt időm New Yorkban, akkor, amikor szilveszter után egy kicsit ott rekedtem, de azzal együtt mondom, a téli New York az pazar, a Rockefeller Center előtti karácsonyfa az nagyon-nagyon érdekes és szép, hozzáteszem, mindig olyan sokan vannak, hogy alig lehet odaférni. Azok a képek, azok mindig ilyen kacajra fakasztanak manapság, amikor látom, hogy hát a színésztár meg a társa a Rockefeller Center előtt korcsolyázik, és senki ott a környéken, vagy esetleg mögötte egy-két ember. Hát, na, ilyen nincs. Hát ilyen nincs, mert irgalmatlan tömegek vannak mindenhol. És szép volt maga a kirakatok sokasága is az 5. sugárúton. Szép volt az, hogy fényjátékokat is csináltak nagyon sok helyen. A Central Parkban behavazva, sétálgatva, tényleg gyönyörű élményeket szereztem, és az is jó volt, hogy nagyon sok helyen voltak utcai árusok, az egyik helyen egy arab fiatalember árult hotdogot, mellette meg nem sokkal kóser hotdogot árultak, tehát tényleg minden megfér itt New Yorkban egymás mellett, és a karácsonyi időszak valóban arról szól, hogy az ember jól érezze magát, meg hát persze errefelé a vásárlásról is. Tehát mindig van valami kurrens termék, amit meg kell venni, mert az nagyon divatos, és akkor óriási sorok állnak érte sorba, ha éppen lehet még kapni. Ez is fura volt, meg hogy az, hogy milyen rengetegen vagyunk, milyen sokan vagyunk. Meg az, hogy 24-én, 25-én, 26-án mindig volt nyitva tartó üzlet. Sőt, sok olyan üzlet volt, amit nem is láttam, hogy bezárt volna egyáltalán a Times Square környékén. Gyönyörűek ezek a hatalmas, nagy felhőkarcoló tetején lévő reklámok. Emlékszem, hogy a mai napig bennem van az a kép, hogy egy hatalmas nagy cappuccino volt az egyik felhőkarcoló tetején, és lehetett látni, ahogy gőzölög, és nem tudom, hogy ezt hogy csinálták meg, de annyira szép volt, hogy kedvem támadt inni valami meleg italt, és hát ha nem is pont olyat vettem, de valamit vettem egyébként, mert nagyon megkívántam, hiszen egyébként, mint említettem, irgalmatlanul hideg volt. Sokszor voltam télen New Yorkban, és mindig nagyon hideg volt télen. Cserébe viszont nyáron annyira rekkenő hőség nem volt. Tehát van New Yorknak egy Coney Island nevezetű strandja, a Coney sziget nevű strandja, és akkor ott tényleg vidám park is várja a látogatókat, meg kellemes homok, de nem volt soha az a brutális nagy rekkenő hőség, amit mondjuk Dubajban lehet nyáron érezni, de hát ott tényleg leolvad rólunk minden. New Yorkban viszont általában kellemes a nyár, sokszor van napsütés, télen viszont, mondom, irgalmatlan hidegek tudnak lenni, sokszor esik a hó. Persze, ugye azt mondjuk, hogy a világ legnagyobb szilveszteri, leghíresebb inkább szilveszteri partija az a New Yorki, de vannak még híres szilveszterek a világban, a párizsi is, vagy a londoni is, nagyon ismert, és sokan látogatnak el ide, de Rómában is európai szilveszterek közül sokan megfordulnak. Ahol a legnagyobb tűzijátékok szoktak lenni, az Las Vegas egyrészt, az Egyesült Államok, hiszen itt tényleg az összes szálloda, a tematikus szálloda mind-mind tűzijátékkal készül, és van központi tűzijáték is. Eleve Las Vegas sokszor olybá tűnik, hogy nappali fényben ragyog este is, mert olyan sok a fény, olyan sok a reklám, a szállodák fénye, az attrakcióknak a fénye. Ahhoz még hozzájön a tűzijáték, hát ez tényleg pazar látvány, és valóban a Párizs Hotel környékén, vagy a Louvre környékén, vagy a Bellagio-nál, az MGM-nél óriási megatűzijátékok vannak, és tényleg Vegasban rengetegen jönnek el szilveszterezni, és hatalmas tűzijáték show van, és önmagában, ha ezt megnézzük, úgy érezzük, hogy hát fú, hát ez maga a csoda tényleg. Ami még nagy tűzijátékot jelent, az a dubai tűzijáték parádé. Hát itt ugye a felhőkarcolók tetejére tesznek fel óriási rakétákat, és meg a tűzijátékkal szórakoztatják a nagy érdeműt. Egyébként hozzáteszem, kevés helyen láttam olyat, Franciaországban láttam, de az nem volt annyira impozáns, mint amit mi augusztus 20-án csinálunk. Tehát az, hogy mi történetet mesélünk, fényfestés plusz történetmesélés plusz drónok, tehát már tényleg azért elég magas szintre emeltük ezt a tűzijáték plusz show plusz egyéb dolgot, mert ugye Dubajban is nagyon szép a tűzijáték, de az csak egy tűzijáték, tehát nincsenek ilyen plusz történetek meg sztorik a dologban. Franciaországban láttam egyébként ilyet, hogy a tűzijátékot kombinálták így a fényjátékokkal, de az nem volt annyira impozáns, mint amit mi csináltunk. De hozzáteszem, a Las Vegas-i az a mega tűzijáték ott azért jóval nagyobb a tűzijáték parádé, mint amit itt Európában mi vagy bárki más csinál. A dubai pedig utána talán a legnagyobb, bár hozzáteszem, most szerintem az idei készülődéseket figyelve lehet, hogy most Dubaj lesz az első, a második Las Vegas Európában, meg hát ugye London, Párizs, és hát ha nem is a szilveszterről beszélünk, de ha általában tűzijátékokról, akkor mondjuk mi azért Európában talán a legnagyobbak közé tartozunk így. De szilveszterkor is vannak azért tűzijátékok, de ugye ilyenkor mondjuk szerintem a párizsi az nagyobb. De hát nem feltétlenül a tűzijátékból áll össze a szilveszter, hiszen nagyon sok olyan hely van, ahol nincsenek is igazából komoly tűzijátékok, és mégis fergeteges partik vannak. Bár hozzáteszem, a szilveszter azért nehéz kérdés, mert az ember általában felfokozva várja, hogy valami csodálatos dolog történjen, aztán ugyanolyan nap lesz, mint a többi, és nem történik semmi extra. És azt is megtanultam, hogy pazar dolog megnézni a világ híres szilvesztereit, és tényleg jó dolog ott együtt, de igazából azért kezdtem ezt leszervezgetni magamnak, mert nem volt olyan közösség, akivel így szerettem együtt szilveszterezni, mert nem volt túlságosan jó egyetlen szilveszterem se. Most már, ugye az elmúlt, nem tudom, 8-10 évben, amikor a családdal szilveszterezek, hát akkor önmagában szép minden szilveszter, mert ott vannak, akiket szeretek. Úgyhogy ha a közösség jó, ha ott vannak a barátaink, ha ott vannak azok, akikkel jól el tudjuk együtt tölteni a szilveszter időszakot, akkor teljesen mindegy, hogy otthon a tévé előtt nézzük a műsort, és közben kocintunk egyet, vagy pedig valami pazarpartit tartunk, akkor csodálatos lehet a szilveszter. Tehát magunkon múlik, hogy akarjuk megélni ezt a szilvesztert, magunkon múlik az, hogy mennyire akarjuk jól érezni magunkat. De hogyha úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk sehogy se jól érezni magunkat, akkor viszont érdemes lemenni így a közösségi terekre, mert hát amikor elkezdtem mondani, hogy ezeket a nagy szilveszteri mulatságokat járni, akkor nem az történt, hogy valami szállodába mentem el, vagy valami partira, hanem egyszerűen oda mentem, ahol a többiek is szilvesztereznek, és élveztem azt, hogy milyen a hangulat, mit csinálnak. Tehát egyszer felmentem egy kis dombra a Jamtien-nél Tájföldön, és ott egy kanadai fiatalember megkérte a hölgynek a kezét, akivel volt, és letérdelt, és pont volt nálam pezsgő, és gyorsan adtam nekik poharakat, és akkor még pezsgőt is kínáltam, és hát az asszonyka teljesen elérzékeny lett, hogy hát az ő most már vőlegénye, az nem csak, hogy egy gyűrűt hozott, hanem még pezsgőt is rendelt meg egy fiút, aki ezt ott felkínálja. Pedig hát csak úgy véletlenül nálam volt. De nem tudom, hogy azóta meg vannak-e még együtt, vannak-e még, remélem. Minden esetre ilyenek is történtek, tehát leánykérések is bőven vannak a szilveszteri időszakokban, meg a szilveszteri mulatságokban. Meg hát van, aki szilveszterkor tartja az esküvőjét. Vegasban nagyon könnyű megesküdni, annál nehezebb egyébként elválni. Tehát nem igaz az, hogy na 3 napod van, hogy meggondold magad, de semmilyen időszakod nincs, hogy meggondold magad. Viszont akár tanút is biztosítanak, tehát aki úgy dönt, hogy gyorsan megnősül vagy férhez megy, akkor nem csak, hogy a helyszínt biztosítják, meg az anyakönyvvezetőt, hanem azt is, aki a tanú lesz, és a NASZ népet is. Tehát lehet NASZ népet is bérelni Vegasba, hogyha valaki úgy gondolja. Sőt, lehet élő közvetítést is rendelni az internetre, és akkor otthon egy jó poén megmutatni, hogy na hát, mama, éppen férhez megyek, itt vannak a tanúk, és itt a NASZ nép, és akkor mindenki örül és integet, főleg azért, mert szeret esküvőre járni, meg a $100 is örül, amit kap fejenként. Tehát ilyen értelemben sok mindent lehet csinálni szilveszterkor, jó dolgokat is, meg picit süsűségeket is, de hát, hogyha önmagunknak ez jó, akkor másoknak is jó, akkor azt gondolom, hogy azért Isten ezt megbocsátja. De a kisebb települések közül is jó néhány az európai városokban, vagy tűzijátékkal, vagy mulatsággal, vagy valamilyen helyi szokás felelevenítésével elbusúztatja az óesztendőt, és aztán beköszön majd az új év. A tűzjáték alapjait is azt képezi, hogy hát így a rosszat azt elkergessük ezekkel a nagy durrogásokkal, meg a fényekkel, meg egyebekkel, és jöjjön a jó, jöjjön az, amit igazán szeretnénk egymásnak, meg másoknak is. Hatalmas nagy szilveszteri bulik vannak a világban. Jó párat végigéltem, mert volt egy olyan időszak az életemben, amikor elhatároztam, hogy hát külföldön fogok szilveszterezni. Ez a 90-es évek végén kezdődött, mert előtte Magyarországon kudarc élményesek voltak a szilvesztereim. Nem elsősorban azért, mert mondjuk itt nem lenne jó, vagy nem lett volna jó egy szilveszteri parti, hanem inkább magánéleti okokból. Hát előfordult olyan is, hogy verekedés tört ki azon a helyen, ahol voltam, de olyan is, hogy hatalmas ködben a tűzijátékot csak hallani lehetett, de látni nem. Úgyhogy tényleg nem voltak jók a szilveszterek, de akkoriban már azért elismert idegenforgalmi újságírónak számítottam, és hát mindig voltak meghívásaim, hiszen ma már ugye, amikor az influencerek letarolják a piacot, hát ma már az, hogy repülőjegyet vagy akár meghívást kapjon valaki, az rendkívül ritka, de akkor, amikor még kevés televízió volt, kevés utazási műsor volt, kevés olyan ember volt, aki például a világ legszebb szállodáiról könyvet írt volna, akkor még nem volt olyan lehetetlen dolog leszervezni egy szilveszteri mulatságot, úgyhogy lehetőleg azért ne kelljen a zsebünk legmélyebb bugyraiba is belenyúlni. Minden esetre az első ilyen nagy szilveszteri kalandom az 1999-ben Acapulco volt a külföldi megaszilveszterek közül, mert hogy sikerült akkor egy helyi utazási irodán és több más cégen keresztül eljutnom a világ nagy acapulcói partijaira. Ma már Acapulco is sokat változott, eltelt 25 év azóta, és már igazából sokszor a banda háborúktól hangos, de akkoriban még nagyon menő üdülőparadicsomnak számított, és a mesediszkókat a nagy Egyesült Államokbeli sztárok is látogatták, az Enigma például Madonna kedvence volt. És 1999 tényleg valami álomszerűen kezdődött. Itt Mexikóvárosban szállt el a repülőgépünk, felülről láttam Mexikót, és én azt hittem, hogy hát fú, hát olyan szegények, hát hatalmas nagy metropolis, ugye tudjuk jól, hogy egy katlamba, egy egykori vulkáni katlamba épült, de meg egy tó volt egy része a területnek, de hát ezzel együtt is nemhogy nem volt pénzük áramra, ez nem igaz. Hát olyan volt, mint egy mesebeli kivilágított csoda. Tehát nagyobb fényeket láttam felülről, mint Acapulco egyes részeiben. De amikor megérkeztük, akkor se volt annyira negatív az élményem, mint aztán mondjuk 15-20 évvel később. Biztonságban el tudtunk jutni egészen Acapulcóba helyi járatú autóbusszal. Na most itt azért tudni kell, hogy a Mexikóban több autóbusz van. Van egy, amit mindenki tud használni, és olcsó. Hát itt azért kemény az élet, és vannak VIP buszok, amelyek nem akkora luxus buszok, hogy ihaj-csuhaj, csak igazából egy picit többe kerülnek, és ettől nyugodtan utazunk, plusz korlátlanul használhatjuk a mosdót, mert az is van az autóbuszon, plusz még mellette az italokat is ingyen kapjuk. Megéri, mert így ki lehet bírni tényleg ezt az utazást, hogy nem kell állandóan megállni, mert éppenséggel mosdóba kell menni valakinek, vagy nem kell 5 percenként megszomjazunk, és jaj, de nem merünk inni, mert akkor majd pisilni kell, gondolatokkal foglalkozni. Úgyhogy ilyennel Mexikóból viszonylag hamar leértünk Acapulcóba. Acapulco lényegében egy öböl, és egy öböl köré épített település, üdülő település, és az öböl egyik sarkán van az Enigma Disco, a másik sarkán egy másik szórakozó hely, vagy legalábbis volt akkoriban, és a közepén is egymást érték azok a helyek, ahol este lehetett szórakozni. Általában all-inclusive szálláshelyek voltak, és úgy működött a rendszer, hogy kaptunk egy karszalagot, és annak a karszalagnak a birtokában lehetett aztán egy korlátlanul fogyasztani reggel, délben, este, meg még napközben is valamennyit. Nekem nagyon-nagyon érzékeny a bőröm, és emiatt este, az első este levetettem a kis karszalagot, oda tettem magam mellé az éjjeli szekrényre, aztán reggel elmentem reggelizni, és akkor elfelejtettem visszatenni, de azért, hogy adtak nekem reggelit, és gondoltam, hogy majd reggeli után visszateszem, hát nem volt ott a karszalag. És nagy valószínűséggel egyébként a takarító vitte el, mert utolsó napra lett meg a karszalag. De hozzáteszem, nem nagyon volt ebből probléma, olyan sokan voltunk a szálláshelyen, hogy senki nem ellenőrizte, úgyhogy ugyanúgy használtam mindent. És hát eleve a pólóm, a nadrágom, a rövid nadrág, minden olyan volt, mint egy átlagos turistája, úgyhogy túlságosan sokat nem kekeszkedett senki. Minden esetre az ellátás az tényleg jó színvonalú volt, az egészben pedig az volt az érdekes, hogy irgalmatlanul sokan voltunk a homokos parton, nagyok voltak a hullámok. A nappali szórakozás az fürdőzgetés volt, és szilveszter napján tartottak egy hajós felvonulást, meg egy jetski versenyt, amit sikerült megnyernem a turistáknak, csinálták, és hát igazából félelemből nyertem meg, mert láttam azt, hogy ha valaki eljön mellettem, akkor könnyen beleborulhatok, mert akkora hullámokat vett, úgyhogy ilyettemben tövig nyomtam a gázkart, és száguldoztam a hullámokon. Minden esetre elmondhattam, hogy jetski versenyt nyertem Acapulcóba, és igaz. De nem ez volt a legnagyobb élményem, hanem az esti órák jelentették azt a csodát, ami tényleg valóban nagyon-nagyon hosszú ideig emlékezetessé tette az itteni szilvesztert, mert minden egyes mulatóhely, minden egyes diszkó kitett magáért, tehát beöltözött emberektől kezdve egészen a tűzijátékig éjfélkor, hát minden szórakoztatta a nagy érdeműt. Volt, hogy Batman jelet vetítettek az égre, aztán kiderült, hogy ez a Bacardinak a reklámja, de azért jól nézett ki, és elmentünk a híres nagy diszkókba, volt egy party diszkó, ugye a Beach diszkó, aztán volt az Andromeda, az rendkívül ismert volt, szintén az Egyesült Államokban is híres, az Enigma pedig Madonnának, meg több más sztárnak is a kedvence volt. Itt azért egy kicsit pórul jártunk, mert amikor először ide érkeztünk, fotós barátommal együtt voltunk, és mondták, hogy nagyon örülnek nekünk, libériás inasok vitték az autókat, a bérautókat, és parkolták le. Hát már majdnem el is vitték, amikor mondták, hogy nagyon jó, de sajnos rövid nadrágba nincsen belépés. Úgyhogy szépen beültünk az autóba, mert hogy pont a másik oldalán laktunk az öbölnek, visszaautóztunk, ott átöltözött hosszanadrágba a barátom, és visszamentünk ismét az Enigma diszkó bejáratához. Hát tovább nem jutottunk, mert mondták, hogy ez már majdnem jó, de újatlan trikóban sem szabad belépni. Hát ekkor már egy kicsit így rosszul éreztem magam, mondom, hogy ezt mondhatták volna az elején is, megint visszamentünk, felvett egy újas trikót, és hát most már megfeleltünk a dress code-nak, úgyhogy beengedtek minket abba a diszkóba, amiben az a pláne, hogy gyönyörű üvegablakok vannak, és az egész öböl ott van lényegében a lábunk alatt. És hát itt aztán tényleg csodálatos volt a szilvesztert eltölteni. Mondjuk a belépő azért nem volt olcsó, pedig azért Mexikó nem az Egyesült Államok árszintjén mozgott akkoriban, meg hát azóta sem, de vagyonszintű összeget nem kértek minden esetre a belépésért. Tényleg pazar élmény volt. Aztán az elkövetkezendő napokban, még az új év első napjaiban meg akartunk nézni piramisokat, és volt is egy a közelben a térkép szerint, hát elmentünk, de teljesen értelmetlen volt, mert ezek nem voltak olyan látványosak, mint a Chichen Itzai piramis, tehát a piramist akarunk nézni, akkor Cancunba kell menni, el kell menni a Chichen Itza piramist megnézni, meg ott van még egy-két menő piramis. Az összes többi, amely térképen piramisként szerepel, hát az igazából felejthető. Ha valaki Acapulcóban bulatozik, akkor Acapulcóban maradjon, és ott érzi jól magát. Hát legalábbis akkor még jól érezte magát, most már azért elég komoly gondok voltak a közbiztonsággal, az elmúlt időszakban ezt hallottam. De akkor mi még nagyon jól éreztük magunkat, és a következő évre szerveztem is egy másik mesebeli kirándulást. Érdekes, hogy eredetileg Ausztráliát terveztük. Azért Ausztráliát, mert akkor éppen egy ausztrál márkának gyártottunk katalógusokat, meg reklámokat, meg mindenféle mást, és elhatároztuk, hogy ott fogjuk az új katalógust fotózni, meg csinálunk kis videókat is, és akkor lényegében megtermeljük bőven a szilveszterezés árát, még pozitívan is jövünk ki. A nehézség csak az volt, hogy én mindenhova kaptam tényleg már akkor vízumot, hiszen akkor majdnem 10 éve, hát már 9 vagy 10 éve tényleg utazási műsorokat készítettem, és akkor még ez nagy dolog volt. Hát Ausztráliában nem így történt, visszadobták a vízumomat, egyébként utána még egyszer később, hát harmadjára már nem dobták vissza, mert akkor már egy kicsit azért befeszültem, és végül megbeszéltük a dolgot a követséggel, és kiderült, hogy nincs velem semmi gond. Mondjuk ezt az amerikaiak rögtön tudták, mert ott mindig megkaptam a 2x10 éves vízumot, és tényleg én betartom mindig a szabályokat, rendesen költök, és nem csinálok semmi olyat, amit nem szabadna. De ezzel együtt akkor Ausztrália helyett végül is azért mentünk Venezuelába, mert ott volt a Margarita sziget nevű gyönyörű mesés kis szigeten egy olyan hely, ami Ausztráliának nézett ki, és akkor ott készítettük a felvételeket. De Venezuelában az volt a furcsa, hogy Caracas már önmagában sem mondható biztonságosnak, vagy akkor sem volt túl biztonságos, és a karácsonyi és a szilveszteri időszak között 144 ember halt meg a bandaháborúkban. Mi ebből csak azt tapasztaltuk, hogy a szálláshelyünkön géppisztős őr bezárta este 9 óra tájban az ajtót, hogy 9:30 körül, és se kisebben nem lehetett menni. Aztán hallottunk azért vagy lövéseket, hát először azt mondta a barátom, hogy hát lehet, hogy ez defektnek a hangja, mert egy autó defektet kapott, csak hát mondjuk 6-7 autó nem biztos, hogy defektet kapott egymás után. Minden esetre eléggé dermesztő volt, néhol csak futva mertünk közlekedni. Tehát ilyen gyanús alakok voltak jobbra-balra, és akkor átszaladtunk egy másik utca részre, mondván, hogy szaladó emberbe nehezebb belekötni. Elhatároztuk, hogy a szilvesztert azért nyugodtabb körülmények között töltjük, ezért elmentünk Margarita Islandre, mondván, hogy azért Caracashoz képest az Venezuelához tartozik, de az teljesen nyugodt hely. Az egyébként a klasszikus üdülőparadicsom a Venezuelának, és van még az angyalvizesés, ami meg az őserdei részben fontos látnivaló, hát ez a kettő legfontosabb turisztikai szempontból. Azért az igazsághoz tartozik, hogy ott találkoztunk ott élő magyarokkal, akik elmondták, hogy még a szülők jöttek ki, tényleg meglehetősen korán, talán az 56-os forradalom idején, és ők már itt szülték meg a kisgyermeküket, akinek a kakis pelenkáját ellopták az autóból, mi alatt mi beszélgettünk az egyik plázában. Szóval azért ez is furcsa volt. Meg az is, hogy még a közérteket is géppisztolyos őr őrizte. Pénzt felvenni nagyon nehéz volt, mert hogy az ATM-ek közül egy csomó nem működött. Volt olyan, hogy már ki volt rohadva az alja, és egy rágcsáló lakott alatta. És végül nagy nehezen valahol találtunk pénzt egy kiadó automatát, és akkor felvettük a helyi bolivárt, és azzal aztán egy ideig elvoltunk. Maga a laguna egyébként a Laresteña laguna mesés. Képzeljenek el egy olyan hófehér, homokos területet, ahol ha egy picit lejjebb hajolunk, akkor látjuk, hogy ez nem is ilyen apró homok, hanem korall darabkák. Ilyen apró kis korall állatkáknak a milliói, és egy korall szőnyegen vagyunk mi is, de még a telepjárót is ráengedik. Tehát itt azért nincsenek olyan bonyolult előírások, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad. Hát szinte minden szabad Venezuelának ezen a részén. És néhány kis kórószerű növény nő ebbe a fehér, izgalmas korall szőnyegbe, és mellette pedig gyönyörű zöldeskék víztükör jobbra-balra. Úgyhogy a Laresteña laguna tényleg mesebeli. Itt is azért veszélyes lehet, mert láttunk például helyi indiánt egy óriási macsetével este, olyan kora este közlekedni. Hozzáteszem, addig fotózgattunk a katalógusba, amíg megszedtünk egy alapszabályt. Az alapszabály az volt, amit mondták nekünk, hogy nem szabad sötétedés után közlekedni, hanem menjünk el a szálláshelyre, és akkor ott békében legyünk már. Most ehhez képest persze besötétedett, amikor beültünk a terepjáróba, és elindultunk a Laresteña lagunától visszafelé a szálláshelyre, és pontosan az történt, amit mondtak nekünk, hogy helyi fiatalok eléálltak az autónak, és ilyenkor azt mondták, hogy gáz kell adni, és nem szabad megállni. Hát ezt azért nehéz megcsinálni, amikor előtted állnak. Óvatosan gázt adtam, és akkor elugrott a tényleg. Tehát nem volt végül is baj, de hát azért ehhez kellett lélek jelenlét. Most ilyen körülmények között arra gondoltunk, hogy akkor milyen lesz a szilveszter, és hát arra a következtetésre jutottunk, hogy nem működik az, mint a Acapulcóban, hogy vagy diszkókba megyünk, vagy előtte meg ki a partra, és akkor egy közösségi élmény a szilveszter, hanem keresünk valami biztonságos szilveszteri partit. Hát volt is biztonságos szilveszteri parti, de meglehetősen borsos volt az ára, és hát akkor $100 arrafelé soknak számított, és annyi volt fejenként a beugró, de részt vettünk egy eredeti venezuelai ősember szilveszteren, amikor mindenki kapott lebernyeget, ilyen Frédi és Béninek öltözhettünk, meg egy kis bunkosbotot műanyagból, és akkor egymást is püfölhettük éjfélkor. Nagy élmény volt a venezuelai ősember szilveszter. A dél-amerikai szilveszterek tényleg legendásak, és a következő esztendőben Quitóba, Ecuadorba utaztam, és kipróbáltam azt, hogy milyen az ecuadori szilveszter. Azt hiszem, hogy talán ekkor is Ausztrália lett volna a célpont, és ebből lekító, de nem bántam meg, mert rendkívül egyedi, hogy ott mi történt, ugyanis bábukat formáztak és csináltak meg, ilyen nagy szalmabábukat, vagy mindenféle más anyagból készült bábukat, és ezeket a bábukat, ezeket rárakták az autó elejére, és egy picit neki mentek valaminek, de nem annyira persze, hogy az autó összetörjön, hanem hogy fájjon a bábunak. Mert hogy a bábú a rosszat jelképezte, akár meg lehetett formázni valakinek az arcát is a bábú arcaként, de igazából általános jelenségeket is meg lehetett formázni, mint bábú, és akkor ezeket így oda tették a busz elé, és akkor átment rajta a busz, meg mindenféle módon valami rosszat akartak a rossznak, és aztán éjfélkor ezeket a bábukat elégették, és Quitóban ilyen kis tüzek voltak mindenhol, mintha lángolt volna a város, pedig csak a rosszat jelképező bábut égették el. Ami még furcsa volt, hogy ebben az időszakban is, tehát a szilveszter időszakban is a dolgozók azok összegyűltek, és lehetett látni, hogy a különböző cégeknél ott vannak az emberek, és ki volt írva a cégnek a neve, és alatta ültek 6-8, hát nyilván a vállalat dolgozói, és közösen búcsúztatták az esztendőt, tehát nem az volt, hogy munkaszünet szilveszter, és akkor hajrá, hanem hogy együtt elbúcsúztatta a kollektíva, és aztán gondolom utána a családi körben is elbúcsúztatták az esztendőt. Úgyhogy érdekes volt az ecuadori szilveszterezés is. A következő esztendőben Tájföldön szilvesztereztem, és Pattaján kipróbáltam azt, hogy milyen, amikor a Walking Street-en éjfél körül sétálgatunk. Nos, itt nincs központi tűzijáték, olyan a tűzijáték, hogy jobbról-balról mindenhonnan fellövik azt, ami éppen a kezükbe esik a kedves járókelők. Szabadon lehet vásárolni mindenféle pirotechnikai eszközöket. Itt egyébként évközben is nyugodtan vásárolhatunk rakétát vagy bármit. Tehát nincsenek olyan szigorú szabályok, mint nálunk, meg általában az Európai Unió területén. És nem is tudjuk pontosan, hogy mikor van éjfél, mert hogy már éjfél előtt néhányan úgy nagyjából ennyi lehet az idő, elkezdenek lövöldözni, akkor erre aztán mindenki más is lövöldözik, és végül össze-vissza mindenki hajóról, partról lövöldöz. De mivel hogy mindenkinek csak kisebb rakétája van, ezért hát jobbra-balra mindenfelé mennek a kisebb rakétákból felfelé a fénycsóvák, meg a tűzgolyók, meg egyebek, és akkor ilyen nagy központi pedig alig-alig van, néhány szálloda szervez magának. De ami miatt viszont érdekesebb az egész, az az, hogy a Walking Street-en, a sétáló utcán, Pattaján pedig éjféltől egészen hajnalig tombol az élet, sőt, már előtte is tombol az élet, és mindig van valamilyen divat. Hát többször is szilvesztereztem itt, feleségemet is elvittem ide, és akkor éppen az volt jóval később a kötelező, hogy mindenki vásárolt egy ilyen kis festéklövőt, és akkor ezzel a festéklövővel a másikat meglőtte, és akkor nem tudom, az festékes lett, de ez valójában ilyen leszedhető, tehát megszilárdult a festék utána, és szépen leszedtük a ruháról, tehát semmi baja nem lett a ruhának, csak érdekes volt, hogy fú, hát akkor belefújtunk a hajába egy pirosat, és akkor utána fogta, és akkor levette a hajáról, mert megszilárdult ez az anyag. Úgyhogy ez volt nagy divat, és mindenki fújogatta a másikat. Meg hát persze mentek a diszkótánc zenék, a legkülönbözőbb üzletek folyamatosan nyitva tartottak, úgyhogy tényleg tombolt az élet Pattaján. Hát van egy olyan mondás, hogy a jó fiúk a mennybe mennek, a rossz fiúk meg Pattajára. Hát hogyha körülnéztünk jobbra-balra, akkor láttuk, hogy azért nem biztos, hogy feltétlenül a New York-i Metropolitan jótékonysági gálájáról érkeztek ide az uraságok, hanem sok minden más is volt, de az biztos, hogy attól még egy patjai szilveszterezés tényleg nagyon érdekes. Voltam úgy Tájföldön szilveszterkor, hogy a helyi magyarokkal szilvesztereztem, sokat szilvesztereztem azért, mert általában a szilveszter utáni időszakban valamit dolgozgattam, csinálgattam. Csináltam például Patajáról úti filmet turistáknak, de előfordult az is, hogy bemutattam Pataját más területekről érkező vendégeknek, turistáknak, úgyhogy sok minden zajlott errefelé, és emiatt több szilvesztert is itt eltöltöttem. És érdekes, hogy még a kínai sárkány is otthon volt az európai, vagy amerikai, vagy világ többi részén jellegzetes új esztendő idején, pedig általában ugye a kínai új év az, ami errefelé az igazán nagy ünnep. Bár hozzáteszem, Tájföldön teljesen más az időszámítás, tehát itt teljesen mást írnak, mint mi. Miként ugye Izraelben is más a számítás, de mégis ünneplik ezt a szilvesztert is, meg ezt az új esztendőt is. Úgyhogy ez tényleg az egész világon most már Afrikától kezdve, Ausztrálián át, Amerikáig, Dél-Amerikáig, Ázsiaig, mindenhol ünnep ez a mostani szilveszter meg új év. Még akkor is, hogyha egyébként ők máshogy is számolnak. Mert általánosságban ez a számolási módszer legyőzte a táj régi számolási módszert, és ez terjedt el egészen az egész világon. Hát valahogy egységesíteni is kellett ugye a repülőzés korában, meg a számítástechnika, meg a számítógépek korában. Úgyhogy a tájföldi szilveszter is érdekes volt, és aztán meghívtak Mauritiusra szilveszterezni. Hát az összes közül azt mondom, hogy ez nagyon szép volt olyan téren, hogy gyönyörű fehér homok, azért nem annyira mesebeli minden része Mauritiusnak, mint például a Maldív-szigetek jó néhány szigete, azért az igazsághoz ez tartozik, de úgy egyébként jól néz ki, és hát maga a szilveszter az nem volt annyira attraktív, tehát nem azt tapasztaltam, hogy dühöng az élet. Lenyugodva csilingeltek a pezsgős poharak a szállodákon, a központi részen egy-két tűzi játék, de összességében nem volt az a nagy szilveszteri hangulat, mint amit mondjuk az ember megszokott az európai fővárosokba, vagy New Yorkba például, vagy akár Dubajban. Úgyhogy a Mauritiusi szilveszter az egy ilyen kis csendes, nyugodt szilveszter volt. Még egy helyen tapasztaltam ilyen szilveszteri élményt. Ez akkor volt, amikor eljutottam Balira szilveszterkor, és ott is igazából a turisták csinálták a bulit. Általában az emberek kimentek a tengerpartra, és a tengerpartnál, a tengerpart felé a vásárolt kis rakétájukat fellőtték, és akkor azt lehet látni, hogy jobbra-balra mindenhol így mennek a fénycsóvák így a tenger felé, és akkor egy kis örömújongás, de nem volt az a nagyon attraktív, hatalmas szilveszteri buli. Annál nagyobb volt, ha már a dél-amerikaiakról beszéltem, ugye a Venezueláról, meg Ecuadorról, a Rio de Janeiro-i brazíliai szilveszter. A Copacabana fővenyén majdnem 2 millió ember tombolt. Ami jó volt, hogy gyönyörű napsütés és kellemes, hosszú tengerpart. Maga a Copacabana egy rendkívül hullámzó partszakasz. Tehát szinte minden nap, amikor ott voltam, valakit ki kellett menteni a vízből. Úgyhogy nem volt annyira ideális a fürdésre, de híres, mert nagyon-nagyon sokan vannak, akik oda mennek, mert óriási hosszú partszakasz, és bőven sokan elférnek, meg hát Rio jelentős része ott fürdik. És szilveszterkor lecsós hotdogot árultak, és a tetején pedig kesúdió volt. Nagyon ízlett. Meg hát persze a klasszikus kis fánkot, ilyen spanyol eredetű fánkot, azt árusították mindenhol. Ami még érdekes volt, hogy magas leseket építettek, és onnan figyelték, hogy ne legyen semmi baj, rendőrök az embereket. Bár nem tudom, hogy ha valami baj lett volna, akkor mit csinálnak, de figyelték őket vadul. Aztán a későbbiekben elkezdték óriási kivetítőkön megmutatni a brazil labdarúgó válogatott góljait. Ez is rendkívül szórakoztató volt, mert lehetett látni, hogy iszonyatosan imádják a focit. Még ha valaki nem érdeklődik a labdarúgás iránt, akkor is felhőtlenül tud örülni a góloknak, és persze a nagy győzelmeket mutatták értelemszerűen. Majd eljött az éjfél, és rengetegen hoztak magukkal pezsgőt, és a pezsgők durrogtak. Itt igazából olyan nagy tűzi játék nem volt. Nem tapasztaltam azt, hogy nagyobb bűncselekmények történtek volna ekkor. Mondom úgy, hogy egyébként meg a török között se lehetett levinni a tengerparton, azt is ellopták, mire visszaértünk a vízből. Úgyhogy azért kemény hely volt akkoriban Rio, hát most se lett annyira biztonságos. Nem kell ahhoz a favellába elmenni, hogy azért legyenek gondok, de gyönyörű és kétségtelenül itt hatalmas élmény a szilveszterezés. rendkívül szép, tehát a szilveszter nagyon sok helyen a világban, de hát az utóbbi több mint 10 évben már, mivel hogy ugye 3 kisgyermekem van, a szilveszteri időszakot azt általában belföldön töltöm, és míg mondom, ebben az időszakban az életemben tényleg bejártam a világ nagy szilvesztereit, New Yorkot, klasszikus dubai szilvesztert, a híres Copacabana szilvesztert, valóban eljutottam minden részre a világban, itt az igazán nagy szilveszteri mulatságok közül. Hát ma már nem csak a saját élethelyzetem miatt nem lehetne ezt megcsinálni, mert hogy a 3 kisgyerekkel nehéz utazni, hosszú időre, meg 2 hétre, meg ilyenkor nem szeretném őket nyilván itt hagyni, hanem azért sem, mert megváltozott a világ. Hát ma már az internet térhódítása, a közösségi média platformok térhódítása, az már nem teszi exkluzívvá azt, hogy valaki a televíziónak a munkatársa bárhol a világban, vagy valaki könyvet ír a világ legszebb szállodáiról, hiszen ma már rengeteg toplista születik percenként az interneten, ma már mindenki, akinek van egy rajongótábora, az már megpróbál ingyen szállást szerezni magának, hát persze nem adnak most már szinte semmit, tehát ez már nehéz lenne, nyilván tenger sok pénzből meg lehetne csinálni, de egyébként nehéz lenne úgy megcsinálni, mint akkoriban ugye 99-től lényegében több mint 10 éven keresztül, hogy a világ nagy szilveszteri mulatságait bejárjam, de azzal együtt azt gondolom, hogy hatalmas élmény volt, és remélem, hogy önöknek is azért élmény volt mindezekben egy picit lélekben a rádión keresztül részt venni. Nagyon boldog 2025-ös esztendőt kívánok minden kedves hallgatónknak. Búcsúzik a műsorvezető Kiss Róbert Richárd.